Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánt András, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Először arról hallhatnak, hogy a francia törvényhozási választáson vasárnap, amely az elnök mögött álló párt győzelmét hozta, rekordalacsony 43%-os volt a részvétel. Szűcs Anita, a budapesti Corvinus Egyetem docense szerint éppen ezért kérdés, hogy Emmanuel Macron valódi képviseleti kormányt tud-e létrehozni. A riporter Németh Zoltán.
Viszonylag nagy meglepetés az, hogy az előrejelzésekhez képest jóval kevesebb mandátumot kapott meg Emmanuel Macronnak a pártja. Több oka lehet, amit mindig tovább kell majd vizsgálni. Egyrészt megváltozott a szavazói magatartás a négy régi tendenciának a következménye. Másrészt pedig biztos, hogy benne van az is, hogy belefáradtak a szavazók egyrészt a folyamatos szavazásba, de ez nem lehet olyan nagy magyarázat, ugye ezt több helyen hallottuk már, hiszen mindig az elnök választások és a parlamenti választások követik egymást. A másik dolog pedig az, hogy szinte biztosnak látszott a győzelem, és éppen azért nem voltak mozgósítva arra, hogy a tradicionális pártoknak a képviselői azért, hogy elmenjenek, a Macron pártjának a képviselői pedig pontosan azért, mert azt gondolták, hogy ez már szinte a zsebben van.
Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy rekordalacsony volt a részvétel?
Igen, ez biztos, hogy tényező volt benne. Másrészt ott van a bizonytalanság és a bizalmatlanság. Nem lehet tudni azt, hogy Macron pontosan milyen programot fog majd és hogyan megvalósítani, ugye hiába volt itt egy nagyon világos elnöki program. Harmadrészt pedig én azt gondolom, hogy a maguk a franciák is büntették a tradicionális pártokat, tehát nagyon erősen benne volt ez a rendszer, hogy az első fordulóban ugye nem mentek el azok, akik alapvetően a régi tradicionális pártokra szavaztak.
Leginkább a szocialistákat, ugye ők a szövetségesekkel együtt 49 képviselőt juttatnak a törvényhozásba, ahol eddig 314-jel voltak jelen.
Igen, óriási nagy a zuhanás, tehát a szocialista pártnak teljes egészében újra kell építenie magát, és ugye nagyon erősen más baloldali pártok befogták. Tehát az, hogy ki képviseli a baloldalt majd, ki lesz a baloldali ellenzéke Macronnal, igazából erről folyik most a vita, és ez a tét a baloldalon.
Ugye Macronnal együtt szövetségben volt a François Bayrou demokrata mozgalma, illetve a legnagyobb ellenzéki párt az is jobb közép lesz, a köztársaságok vezette jobb közép, tehát a jobb oldalra nagyobb volt az igény, mint most a balra? Mi az oka ennek?
Hát ott is a várakozásokhoz képest óriási a veszteség. Tehát a jobb oldal maga már a zsebében tudhatta ezt a győzelmet, ahhoz képest ugye most alig kaptak 146 helyet a parlamentben. Ez megint azért több, mint amire vártak. Tehát megint az első forduló utáni előrejelzések azok körülbelül olyan 70-115 helyet jártak előre nekik. Itt ugyanaz lehet az oka, tehát a jobb oldalt is nagyon erőteljesen büntette a saját középszavazótáborral. Tehát a középszavazótábornak a nagy része átment Macron mögé. Én nagy vita van most arról, hogy az alacsony részvétel mellett ez a legizgalmasabb rész, itt történelmi az alacsony a részvétel. Vajon valódi képviseleti kormány tud-e csinálni? Ugye ez egy legitim kormány, jól megy itt, de milyen politikai ereje lesz?
Nem csillapodik a vita Olaszországban a menekültek és letelepedett bevándorlók gyerekeinek tervezett olasz állampolgárságáról. Az elképzelések ellen tüntetéseket szerveznek, miközben a Vatikán is megszólalt, azok mellé állt, akiknek védelemre van szükségük. Horváth Jenő történészt, Olaszország szakértőt Király István Dániel kérdezte.
Ez a vita, ez eléggé kiterjedt, és nem most kezdődött, és az embereknek se pillanatnyi véleménye van róla, hanem azt gondolom, hogy az olasz közgondolkodás is most már hosszabb távon, távlatosabban nézi ezt a kérdést. Abból a szempontból, hogy Olaszországban az elmúlt években körülbelül évi legalább 100 000 menekült, illetve hát migráns érkezik, és ez egy komoly tétel már. Na most a vita elég szerteágazó, mert fölvetődik ezzel a kérdéssel kapcsolatosan az, hogy aki ott születik, az azonnal kapja-e meg? Vagy ha a gyerek megkapja, akkor mi lesz a szülőkkel, ha azoknak nincs olasz állampolgársága? Fölvetődik a kérdés úgy is, hogy ha egy gyerek születésekor megkapja az állampolgárságot, akkor majd meg fog-e tanulni egyáltalán olasz? Tehát olasz lesz-e belőle? Nem tisztázott a kettős állampolgárság kérdése. És ezért fog foglalkoztat viszonylag sok embert, a lakosság elég nagy részét.
A vita 2015. októberében megkezdődött már, ugyanis a képviselőház akkor már szavazott a törvénytervezetről, most a szenátus előtt van ez a javaslat, de nem automatikusan adná meg a bevándorlók gyerekeinek az állampolgárságot, sőt, feltételekhez kötnék. Az AP hírügynökség információi szerint például csak abban az esetben kaphatnák meg a gyerekek az állampolgárságot, ha 5 évig olasz iskolába járnak, illetve hogyha Olaszországban élnek, és csak később, nem azonnal a születésükkor jutnának hozzá az olasz, illetve uniós állampolgársághoz. Vagyis tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a törvényben bizonyos garanciák lennének arra vonatkozólag, hogy a fiatalok egy kicsit közelebb kerüljenek az olasz kultúrához is.
Így van, talán még ennél több is van a vitában. Már az, hogy például megtanulja rendesen olaszul, attól például függővé tenni. Most nagyon egyszerűen fogalmazva, ez az olasz identitáshoz való igazodás, tehát elfogadja-e azt, hogy ő olasz identitású. Nagyon sokan komolyan gondolják, hogy ehhez kellene ragaszkodni. Olaszországban ez azért érdekes, mert még az olasz társadalom nem annyira, hogy így fogalmazok, multikulturális, mondjuk, mint a francia vagy a német. Tehát ez Olaszország jövőjét is felveti ilyen tekintetbe.
Horváth Jenő történészt, Olaszország szakértőt hallották. Az európai országok 2008 óta ki vannak éhezve a sikerre, azt viszont továbbra sem látni, hogy mi lehetne az európai politikai egységesedés tartalma. Fejtette ki Csizmadia Ervin politológus az Inforádió Aréna című műsorában. Arról is beszélt, hogy az elmúlt egy évben sokat hangoztatott lázadás nem minden értelemben jelent meg. A riporter Hlavai Rihárd.
A francia választásnak az eredménye például az véleményem szerint ennek a lázadás narratívának egy kicsit ellentmond. Noha valóban annak is van egy olyan jellege, hogy a francia politika is felfordul, de nem abban az irányba, hogy például a Marine Le Pen féle párt nagyon megerősödött volna. Tehát ilyen értelemben azt gondolnám, hogy párhuzamos folyamatok zajlottak.
Párhuzamos lázadások?
Mondjuk az egyik oldalon lázadás, a másik oldalon inkább azt mondanám, hogy próbálni valamit találni, valami megoldást találni arra, hogy hogyan lehetne konszolidáltabbá tenni, mondjuk például Franciaországban azt a helyzetet, ami ott is kétségkívül elég kaotikus.
Van egy közös kérdése az európai országoknak, az uniós tagországoknak, amelyre külön-külön nemzeti szinten megoldást kell találniuk, de a kérdés ugyanaz, ön szerint?
Európában ez nem egy eldöntött kérdés, hogy tehát legyen egy európai válasz, vagy pedig legyenek különböző nemzeti válaszok. Én úgy érzékelem, hogy a Macron jelenség az inkább afelé mutat, hogy legyen egy globális európai válasz, erősödjön meg mondjuk a liberális demokrácia, és a különböző nemzetállamok azok pedig soroljanak be egy még egyébként pontosan meg nem nevezhető általános európai irány mögé. Szerintem egyébként 2015 óta, mióta ez a migrációs válság ez akuttá vált, azóta az igazi nagy problémája Európának az, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy van-e irány. Tehát nincs pontosan mi mögé besorolódni. Hozzátenném azt, hogy ez 2008 óta igazán probléma. Bizonyára a hallgatók is emlékeznek még, hogy ugye 2008-ban volt ez a nagy globális gazdasági válság. Én, mint aki politológiával foglalkozom, emlékszem, hogy akkor miket mondott az európai elit. Az európai elit akkor azt mondta, hogy most már nem elég, hogyha az unió gazdaságilag egységes, hanem politikailag is valami módon egységessé kell válni. Azóta eltelt ugye 9 év, és én pontosan ezt a politikai egységesedést tulajdonképpen nem látom, hogy mi lenne ennek a tartalma. Azon túl, hogy legyen egy általános, egységes európai irány. Ugyanúgy megoldatlan az, hogy akkor a nemzetállamok például ebben hogyan vesznek részt. Tehát igazából szerintem megy egy gyötrődés, egy iszabb birkózás, nagyon-nagyon sok, hogy mondjam, varga betűvel, nagyon-nagyon sok olyan dolog van, hogy például a nemzetállamokat visszakéne szorítani, ahelyett, hogy azon az inkább konstruktívabb megoldáson gondolkodnának, hogy a nemzetállam és a globális igényeket hogyan lehetne harmonizálni egymással. Az európai politikai elit irtózatosan ki van éhezve sikerekre. 2008 óta tulajdonképpen egy sikerhajszolás megy, anélkül, hogy a sikerhez közelebb lépnének, és csak tényleg milyen érdekes, hogy ugye Macron megnyeri a választásokat, abszolút többségbe kerül, ugyan ugyanakkor pedig látjuk azt, hogy a választók hány százaléka szavazott tulajdonképpen ő rá. És ezt egy hatalmas európai sikernek kell nevezni, vagy nevezik sokan, miközben, hogyha ez Magyarországon történne, hogy ennyire kevés szavazattal lesz valaki abszolút többségben, abból már oltári botrány lenne, mint ahogy volt is, hogy a Fidesz hogy érhetett el ugye kétharmados többséget, miközben ilyen kevesen szavaztak rá. Nem látom, hogy nagyon a Macron féle eredmény után ez a kérdés olyan nagyon előtérbe kerülne. Szóval summa summarum elnyúló útkeresésben van az Európai Unió és az Európai Unió vezető hatalmai.
Csizmadia Ervin politológust hallották. Most rövid hírek jönnek itt az Inforádióban.